Fidesz elnökségi ülés felcsúton a kormányalakításról az MSZP Mesterházi Attilát jelöli frakcióvezetőnek. Szlovákiai magyarok tüntettek a hazafiassági törvény ellen, a szlovák parlament lényegesen megváltoztatta a jogszabályt. Lavina sodort el két magyar hegymászót a Himaláján, egyikük eltűnt, társa megsérült. Verekedés a kijevi parlamentben, amiatt tört ki a botrány, hogy évtizedekig a Krímben maradhatnak az orosz katonák. Híradó a Duna Televízióban, köszöntöm Önöket! Zárt ajtók mögött egy felcsút melletti sporthotelben tartotta kibővített elnökségi ülését a Fidesz, a következő hetek menetrendjéről és a kormány első lépéseiről tárgyaltak.
Korra délután érkeztek a Fidesz vezető politikusai az Alcsút dobozi sporthotelbe. A tárgyalás teljesen zárt volt, az újságírókat hamar elküldték még a szálloda kertjéből is. Azt, hogy pontosan miről tárgyalnak a Fidesz vezető politikusai, nem lehet tudni. Nyilatkozatot nem adtak, és információ sem szivárgott ki. Orbán Viktor tegnap azt mondta, hogy majd azután beszél a kormányzati struktúráról és a személyi kérdésekről, miután Sólyom László hivatalosan is felkérte a kormány alakításra. Az államfő pedig holnap délelőtre hívta Orbán Viktort a Sándor palotába. Korábban azonban már kiszivárogtak tervek a kormányzat felépítéséről. Az már biztosnak látszik, hogy 8 csúcsminisztérium lesz, körülbelül 30 államtitkárral. A jelenlegi elképzelések szerint államtitkárok irányítanák a csúcsminisztériumok alá tartozó területeket, mellettük pedig minden tárcának lenne egy közigazgatási és egy politikai államtitkára is. A miniszterek közül eddig csak Martonyi Jánost nevezte meg Orbán Viktor, mint a külügyminisztérium vezetőjét. Korábban arról lehetett hallani, hogy Schmidt Pál lesz az országgyűlés elnöke, de már állítólag Kövér László neve is felvetődött a posztra. Úgy tudjuk, Szijjártó Péter lett a kormány szóvivő. Azt pedig a Fidesz elnöke már tegnap bejelentette, hogy a Fidesz frakció vezetője Lázár János lesz.
Harag Pétert kérte fel a megalakítandó KDNP frakció vezetésére Semmilyen Zsolt a pártelnöke, erősítette meg Halász Zsuzsa a KDNP sajtófőnöke híradónknak. Az új parlamentben az eddiginél harmadával nagyobb KDNP frakció jöhet létre. 6-tól 8-ig című reggeli műsorunkban Harag Péter azt mondta, 35-36 tagja biztosan lesz a KDNP frakciónak, de lehet több is. A politikus szerint az első perctől érezhető lesz a kormányzati szemléletváltás, az átfogóbb reformokat azonban csak a jövő évben lehet igazán megkezdeni.
Amikor véglegessé válik, hogy mi van a kasszában, akkor kell a terveket programozni, és úgy gondolom, hogy ebben az évben nem lesz könnyű helyzetünk, hiszen egy adott költségvetésről van szó. Nem azt mondom, hogy a túlélést kell biztosítani az intézmények működését csupán, de az igazi nagy lépéseket nagy valószínűséggel a következő költségvetési évben lehet megtenni.
Újra frakcióvezető lehet Mesterházi Attila. Ismét őt javasolja az MSZP elnöksége a párt országgyűlési képviselőcsoportjának élére. A döntés a hamarosan megalakuló frakció kezében van.
Miközben az elnökség ülésen a döntés született, már a következő megbeszélésre érkeztek a megyei vezetők és az MSZP ismert politikusai. Egy jó darabig titok maradt, hogy kit javasolnak a frakció élére, még a korábban távozók sem nyilatkoztak.
Szerintem a frakcióvezetésre vélhetően lesz javaslat, meg a többire is, de mondom ezt is, hogy ki. Mert mondani, hogy kik aspirálhatnak. Én az országos elnökséget kérdezném ebben a témában. Igen.
A táblákkal elkerített terület mögött zajlottak az egyeztetések, de már délben kiszivárgott, hogy május 3-án alakulhat meg az MSZP frakciója. Ezt később a párt leköszönő elnöke is megerősítette.
Ezen a frakcióülésen az új frakció megvitatja politikai feladatait, elfogadja szervezeti és működési rendjét, és megválasztja az új frakcióvezetőt. Az országos elnökség frakcióvezetőnek a mai napon Mesterházi Attilát javasolta.
Ám ha a képviselőcsoport többsége úgy dönt, hogy ne ugyanaz az ember vezesse a frakciót és a pártot, akkor megvétózhatják a javaslatot. A június elejére tervezett kongresszuson ugyanis új elnököt is választanak a szocialisták, a pártvezetői pozíció legesélyesebb várományosa pedig jelenleg a frakció élére javasolt Mesterházi Attila.
Holnap alakítja meg parlamenti frakcióját a Jobbik. Novák előd alelnök azt mondta, valószínűleg Vona Gábor lesz a frakcióvezető, de ez szerinte még nem eldöntött kérdés. A párt alelnöke bejelentette, a Jobbik egy parlamenti vizsgálóbizottság felállításával szeretné felderíteni a Fidesz és az MSZP szerintük létező titkos és törvénytelen választói adatbázisait. A vizsgálóbizottság létrejöttéhez nem elég a Jobbik 47 mandátuma. Novák előd azt mondta, abban bíznak, hogy a hiányzó 31 képviselő támogatását össze tudják gyűjteni.
A vizsgálóbizottság feladata a Kubatov Gábor által egy őszinte, szenvedélyes igazságbeszéddel elárult, a kiszivárgott beszéd által nyilvánvalóvá vált párt adatbázisnak és az MSZP által hasonló módon működtetett titkos adatbázisnak a kivizsgálása lehet.
Az LMP a párt és kampányfinanszírozásról, az ajánlószelvények gyűjtési rendszerének kiváltásáról és a politikai korrupció felszámolásáról adna majd be törvényjavaslatot az új országgyűlésnek. Frakcióvezetőt csak akkor választanak, ha már látják a végleges bizottsági struktúrát. Minden szakbizottságban szeretnének jelen lenni, ezt mondta Schiffer András, akit a frakcióvezetői poszt várományosának tartanak.
A régi oligarchákat ne új oligarchák váltsák föl, hogy az állampolgárok kapjanak garanciát arra, hogy a politikai korrupciótól valóban meg fog tisztulni a magyar közélet, és nem csak a kormányzati szinten, hanem a helyi kiskirályok szintjén is lehet egy takarítást végezni, és meg lehet szabadítani a félbűnözői csoportoktól a magyar politikát.
Május végéig mindenképpen megkezdheti munkáját a következő parlament, és az új kormány is, erősítette meg a Híradó által megkérdezett alkotmányjogász. Az országgyűlés várható alakuló üléséig, május 14-éig ugyanis véget érhetnek a választással kapcsolatos esetleges jogorvoslati eljárások.
Maximum egy hét, az összes jogorvoslat együtt.
Lövétei István azt magyarázza, hogy az OVB-nek, illetve a legfelsőbb bíróságnak összesen 6 napja van dönteni a jogorvoslati kérelmekről.
Egy egyéni jelöltnél több lehet az alap, de hát azért ezt alá kell tudni támasztani, tehát ezt meg kell tudni mondani, hogy meg kell tudni bizonyítani, hogy kérem, amit én állítok, az ezért meg ezért igaz.
A külképviseletekről csütörtökig meg kell érkezniük a szavazó urnáknak. A választási bizottságok másnap mondhatják ki a hivatalos végeredményt, de az még csak a fellebezési határidő után emelkedik jogerőre, várhatóan május elején.
Nem hiszem, hogy lenne itt olyan jogorvoslati probléma, ami a végeredményt, illetve annak a jogerőssé válását megakadályozhatná.
Az államfő hivatalosan ezután erősítheti meg, hogy május 14-én ül össze az új összetételű országgyűlés. Sólyom László holnap megbízza Orbán Viktort a kormányalakítással. Várhatóan május 14-én a parlament első ülésén az államfő hivatalosan is megerősíti ezt. A kormány létrehozásához további 1-1,5 hét szükséges. Az országgyűlés második ülésén egyszerre szavaznak a miniszterelnökről és a kormányprogramról. A minisztereket a miniszterelnök javaslatára a köztársasági elnök nevezi ki. A kormányalakítást természetesen jogalkotásnak kell megelőznie, hiszen az országgyűlésnek el kell fogadnia a minisztériumok felsorolásáról szóló törvényt ahhoz, hogy a posztokat betölthessék. Az új kormány így május végéig teheti le az esküt.
Jöhet az adórendőrség. A Magyar Nemzet információi szerint az új kormány összevonná az APEH-et a vám és pénzügyőrséggel. Az így létrejövő új testület harmadik egysége lenne az adórendőrség. Az Orbán kormány idején már működött ilyen intézmény, akkor az APEH bűnügyi igazgatósága évente átlagosan 2000 vádemelési indítványt nyújtott be az ügyészségnek.
10 milliósig lehet az államkára.
Ezt Bakonyi Ágnes, az APEH szóvivője mondta Híradónknak vasárnap, miután kiderült, hogy egy társaság az interneten hirdette szolgáltatását, amely áfás számlák kiállításából állt. Az adóhatóság ellenőrei ezt követően lecsaptak, és elvették a cég számlatömbjét is, de a bűncselekmény felderítését már a rendőrségre bízták. Az Orbán kormány idején egy hasonló ügyben valószínűleg az APEH bűnügyi főosztálya, közismertebb nevükön az adónyomozók folytatták volna le a vizsgálatot. Az adónyomozók feladata a fekete gazdaság elleni küzdelem volt, hangzott el például 1999-ben a testület állománygyűlésén, amelyen Orbán Viktor akkori miniszterelnök is részt vett.
Felhívta a figyelmet arra, hogy tartsuk és tartassuk be mindenek felett a törvényességet.
Az adó- és vámhatóság összevonása esetén létrejövő 22 ezer tagú testület munkájáról a Fidesz sajtóosztálya részleteket nem árult el. Tegnap nemzetközi sajtótájékoztatóján Orbán Viktor miniszterelnök jelölt annyit mondott, az adóeljárási törvény módosítását tervezi.
A fő kérdés az, tudunk-e olyan döntéseket hozni az adórendszerben, az adórendszer egyszerűsítésében, az adórendszer átalakításában, a bürokrácia visszaszorításában, amit az emberek úgy érzik, hogy több lehetőséghez jutottak.
Az adóhatóságot is kerestük, de nem akarták kommentálni az összevonás tervét. Az ugyanakkor a híradónknak eljutatott táblázatból is kiderül, évente átlagosan 2000 olyan bűncselekmény jut az APEC tudomására, amelyből feljelentés lesz.
Most nézzük, mi lesz még a híradóban. Kígyózó sorok és tanácstalan kereskedők, túl sikeres a roncsautó program Romániában. Kövér magyarok, a lakosság több mint a fele elhízott. Eltűnt egy magyar hegymászó a Himalájában, társát megtalálták a hegyi mentők, és az eddigi információk szerint sérülése ellenére biztonságban van. A magyar alpinisták a Mount Everestet akarták megmászni.
A világ tetejére akart eljutni a két magyar hegymászó. Állítólag már nem voltak távol attól, hogy végső támadást indítsanak a csúcsra, amikor elsodorta őket egy lavina. A tegnapi balesetről a kínai hegymászó szövetség csak ma délután tájékoztatta a magyar külképviseletet.
2000 méteres magasságban történt a baleset, és az egyik hegymászó megsérült, de biztonságban van valószínűleg, másik hegymászó eltűnt.
A hegyi mentők keresik az eltűnt hegymászót. Igaz, azt a főkonzul is elismerte, hogy egyelőre nagyon keveset tudni a történtekről. Néhány hónapja a Magas Tátrában érte lavina baleset Erős Zsolt hegymászót. Ő volt az első magyar, aki megmászta a világ legmagasabb hegyét. A baleset miatt elveszítette egyik lábát.
A szlovák parlament elfogadta a hazafiassági törvényt, de az lényegesen eltér a korábbi változattól. Tegnap Robert Fico miniszterelnök váratlanul új javaslat talált elő, azt a kormány jóváhagyta és továbbította a parlamentnek, gyorsított eljárásban el is fogadták. A szlovák parlamentből jelentkezik tudósítónk Rudas Dóra. Dóra, miben tér el az új törvény a korábbitól?
Ez lényegében annyiban tér el a Szlovák Nemzeti Párt hazafiassági törvényétől, hogy ritkábban kell kötelezően eljátszani a szlovák himnuszt. Az iskolákban ez csak a tanév elején és végén kell majd meghallgatniuk a gyerekeknek, és nem minden hétfőn reggel. A parlamentben is csak a megbízatási időszak elején és végén kell elhangoznia a himnusznak. Marad viszont az a rendelkezés, hogy a szlovák zászlót, a címet, a himnusz szövegét és az alkotmány bevezetőjét is ki kell függeszteni minden tanteremben. A költségek az iskolákat terhelik. Az ellenzék a törvényt nevetségesnek és fölöslegesnek tartja, ezért a szavazáson nem vett részt.
Valamennyi magyar lakta régióban tiltakoztak a szlovák hazafiassági törvény ellen, nem csak a magyarok vonultak utcára, rendbontás sehol nem volt.
A diákok ebbe a szimbolikus szemétkukába dobálták a rossz törvénytervezeteket. Azt mondták, nem csak a hazafiassági törvény ellen tiltakoznak.
Szeretnénk kifejezni, hogy elfogadhatatlan számunkra, hogy egyes képviselők teljesen figyelmen kívül hagyják az állampolgárok véleményét.
Szlovákiai, magyar szín...
Révkomáromban is tiltakoztak diákok, tanárok, szülők.
A hazafiság a tanulók és a diákok szemében nem erősíthető azáltal, hogy a tantermek falait körberakjuk az állami jelképekkel, az alkotmány előszavával, és megparancsoljuk nekik, hogy megfelelő ünnepi alkalom nélkül hallgassák az állami himnuszt.
A számon két hazafiasság nem csak a magyarokat nyomasztja. Egy új felmérés szerint Szlovákia lakosságának majdnem kétharmada elutasítja a törvényt.
A tiltakozásban nem csak a szlovákiai magyarok vettek részt. Információink szerint az innen 20 kilométerre fekvő Gútán együtt tiltakozott a szlovák és a magyar általános iskola. Kis Réka tudósította a Duna Televízió híradóját Révkomáromból.
Kevés az értékjegy, sok a roncsautó. Hatalmas sorok alakultak ki Romániában, amiatt, hogy a roncsautó programot kihasználva sokan akarják leadni öreg kocsijukat. A roncsbegyűjtő központok nem tudnak megbirkózni a feladattal.
Az értékjegy és a kiutási érzékeny.
Erre várnak a sorban álló emberek, a 3800 lejt, csak nem 4 millió forintot érő értékjegyre. A 10 évnél idősebb autókért adják és beszámítják az új vásárlásakor. Idén bővült a program, 3 értékjegy is beváltható, nagyobb lett az érdeklődés is. Februárban egy hét alatt több mint 2000 régi autót adtak át. Emiatt meghosszabbították a programot, újabb értékjegyeket bocsátottak ki. De még így sincs elég. Az emberek napok óta sorban állnak a begyűjtőközpontok előtt.
Már 2 hónapja várunk erre a kuponra. Fel voltunk iratkozva 2-szer. Másodikszor is azt mondta, hogy nincs.
Állunk, és nem van. Semmi mozgás. Annak az egy kocsit elvette.
az is megtörténhet, hogy nem jut mindenkinek értékjegy.
Semmiféle rendszert nem lehet összehozni, hogy kinek hogy vegyük el az autóját, mert sajnos ököl jó van.
Az értékjegyek november 30-áig adhatók el, vagy válthatók be új gépkocsi vásárlásakor.
Összeverekedtek az ukrán ellenzéki képviselők a kormánypártiakkal a kijevi parlamentben. Az úgynevezett flotta szerződésen vesztek össze, amely szerint orosz katonák évtizedekig állomásozhatnak még a Krím-félszigeten a kedvezményes gázért cserébe. Az ellenzék szerint ugyanis ezzel Ukrajna feladja függetlenségét, közben az orosz parlament is ratifikálta az egyezményt.
Kijev utcáin az ellenzéki szimpatizánsok csaptak össze Viktor Janukovics elnök híveivel. Bent a kijevi parlamentben pedig az ellenzéki képviselők csaptak össze a kormánypártiakkal. Először tojásokkal dobálták meg a törvényhozás elnökét, aztán amikor elszabadultak az indulatok, füstbombák robbantak. Az ellenzéki támadások a néhány napja aláírt orosz-ukrán flotta szerződés. A dokumentumban arról állapodott meg a két ország, hogy az Ukrajnának szánt gáz árából adott 30%-os kedvezményért cserébe a Fekete-tengeri orosz flotta egészen 2042-ig használhatja a szevasztopoli kikötőt. A parlamenti felfordulás ellenére az ülést nem szakították meg, és végül ratifikálták a szerződést.
Bármit mond is az ellenzék, az olcsóbb gáz az egyetlen lehetőség a költségvetés terheinek enyhítésére és az ukrán gazdaság beindítására.
Julia Timoshenko, az ellenzék vezetője, a mai napot Ukrajna fekete napjának nevezte, Janukovics elnök támogatóit pedig gengsztereknek.
Szevasztopol az első lépés, az elnök bűnözőinek politikája oda vezet, hogy Ukrajna el fogja veszíteni függetlenségét.
A parlamenti döntés után az utcán a rendőröknek kellett megakadályozni, hogy az ellenzéki tüntetők a kormány híveire támadjanak.
Floridai börtönéből a Miami reptérre szállították Manuel Noriega egykori panamai diktátort, miután az Egyesült Államok kiadta őt Franciaországnak. A politikus tábornokot, aki a 80-as években a CIA-nak is dolgozott, Párizsban állítják bíróság elé. Hazájában viszont azt szeretnék, ha panamai börtönben tölteni büntetését.
Az egykori latin-amerikai diktátor Franciaországba tart. Manuel Noriegát ugyan már elítérték Párizsban a kokainkereskedelemből származó pénzek tisztára mosásáért, most azonban új tárgyalásra számíthat az 1990 óta amerikai fogságban élő volt panamai vezér. Manuel Noriega a 80-as években vezette Panamát, szorosan együttműködött az amerikai hírszerzéssel, azonban az Egyesült Államok 1990-ben átfogó katonai akcióban megszállta az országot és elfogta a tábornokot. Drogkereskedelem és az erre épülő bűnszervezet működtetése miatt azóta is büntetését töltötte Floridában. A panamaiak többsége csak rossz emlékeket őriz a diktátorról, azt akarják, hogy otthon is bíróság elé álljon.
Sok ember ma sem tudja, mi lett a családjával. Meggyőződésem, hogy Franciaország után haza kéne hozni Noriegát, hogy itt kapja meg méltó büntetését.
Az amerikai drogellenes ügynökségek ugyan évekig nyomoztak, ma sem tudni, hogy pontosan mennyi is lehetett Noriega vagyona. A Panamában működő, több mint 100 bankban tisztára mosott kábítószerpénz haszna ugyanis éveken át a diktátort gazdagította.
Összevonná az ORTT-t és a Nemzeti Hírközlési Hatóságot a Fidesz sajtóértesülések szerint. Az új csúcsszerv nem csak a frekvenciákkal rendelkező médiát, hanem az internetet is ellenőrizné. Az új testület vezetésére Szalai Anna Máriát, a médiahatóság fideszes delegáltját tartják legesélyesebbnek. A lehetséges jelölt Híradónknak azt mondta, erről még senki nem egyeztetett vele. Szalai Anna Mária azt is mondta, az összevonást illetően az ötpárti tárgyalásokon mindig is egyetértés volt.
Azt gondolom, hogy a piaci szereplőknek is egyszerűbb az, hogyha nem sok hatósággal vannak kapcsolatban, nem egy hatósággal vannak kapcsolatban. Ez lehet az előnye, hátránya pedig az lehet, hogy nehéz szétválasztani, nehéz lesz abban az esetben szétválasztani a tartalmi körbe tartozó hatósági feladatokat és az infrastruktúrális körbe tartozó feladatokat, és nehéz úgy új jogszabályokat létrehozni, hogy ez a terület ez biztosan működni tudjon.
Hamisított fejléces papíron érkeztek levelek magánszemélyekhez a pénzügyi szervezetek állami felügyeletétől. Tartalmuk is megtévesztő, viszont az eddig ismeretlen feladó nem kér és nem is ajánl fel semmit. De megtéveszt. A levelek tartalmát a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség és a PSF honlapjáról ollózták össze. A hivatal szerint a hamisítvány silány minőségű. Már megtették a feljelentést, az ügyben nyomoznak.
Azt állítják, hogy az egyik mikrohitelprogramnak, egy kisvállalkozó hitelprogramnak, ha úgy tetszik, a program gazdái vagy felügyelő hatósága, az a pénzügyi szervezetek állami felügyelete. Ebből természetesen egy szó sem igaz, a felügyelet nem küldött ilyen levelet senkinek.
Hűtlen kezelés gyanújával ismeretlen tettes ellen nyomoz a központi nyomozó főügyészség a Bence József országos rendőrfőkapitány ellen tett feljelentés ügyében. Fazekas Géza szóvivő elmondta, a főügyészség korábban feljelentés kiegészítést rendelt el. A nyomozás azért indult meg, mert nem lehetett kizárni a bűncselekmény gyanúját. Legutóbb 20 éve mérték fel a magyar lakosság súlyát és egészségi állapotát. Az akkori állapotokhoz képest elhíztunk. A KSH jelentés adatait május végéig várja az Unió. Akkor kiderül, hogy hol jobb a helyzet, nálunk vagy szomszédainknál.
Nem eszem húst. És még mit lehet tenni?
Biciklivel vagyok, ott a biciklim.
Minél többet dohányzom, sokat iszom, egészen hétfőtől vasárnap estig, aztán utána a hét folyamán újra kezdem.
A KSH legutóbbi adatai szerint, bár a lakosság többsége nem vallaná be, hasonlóan cselekszik. A lakosok 60%-a elhízott, csaknem egyharmada még mindig dohányzik, és a 18 éven felettiek fele pedig rendszeresen iszik alkoholt.
Alapvetően a 15 év feletti magánháztartásokban élő lakosságot kerestük fel. 449 településen összesen 7000 embert kérdeztünk meg.
Az eredmény a 20 évvel ezelőtti adatokkal összehasonlítva kimutatta, elhíztunk, viszont Görögországban és Máltán nálunk hájasabbak élnek.
Mindkét nemben 10%-kal nőtt a túlsúlyos és elhízott felnőtt lakosságnak az aránya, akár férfit, akár nőt nézünk, és ezen belül is sokkal jobban nőtt sajnos az elhízottaknak az aránya.
A szakember szerint életmódváltásra és akciótervre lenne szükség.
Nagyon magas még mindig a zsírbevitelünk, amiből sok energia származik. Az étkezési gyakoriságunk nem megfelelő, azt ajánljuk, hogy 4-5-ször étkezzünk.
Ugyanakkor a mozgás sem lenne elhanyagolható, de saját bevallása szerint ez csak a társadalom fele tartja szem előtt, és azok, akik pedig ténylegesen naponta tesznek is az egészségükért, azok még kevesebben vannak.
Ám vannak, akik hivatásszerűen teszik ezt, a folytatásban sporthírek, benne a labdarúgó bajnokok ligájával, további részletek Szőke Vikitől.
Késő este eldől, hogy a Lyon vagy a Bayern jut ebbe elsőként a labdarúgó bajnokok ligája döntőjébe, ezen kívül triatlonnal és judóval is várom önöket, hamarosan kezdünk.
Előtte azonban a legfontosabb híreink még egyszer röviden. Fidesz elnökségi ülés felcsúton a kormányalakításról, az MSZP Mesterházi Attilát jelöli frakcióvezetőnek. Szlovákiai magyarok tüntettek a hazafiassági törvény ellen, a szlovák parlament lényegesen megváltoztatta a jogszabályt. Lavina sodort el két magyar hegymászót a Himaláján, egyikük eltűnt, társa megsérült. Verekedés a kijevi parlamentben, amiatt tört ki a botrány, hogy évtizedekig a Krímben maradhatnak az orosz katonák. 3:40-kor közbeszéd, Sólyom Orbán találkozó holnap, a kormányalakítás várható menetrendjéről Kumin Ferencet, a köztársasági elnöki hivatal főosztályvezetőjét kérdezzük, és vendégünk lesz Tamás Gáspár Miklós filozófus, aki egy új baloldali párt alapítását kezdeményezi, de tartsanak velünk addig is, hiszen ma este a 6-3-a vagy Játszd újra Tutti című magyar filmet vetítjük. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!
Nélner Ripper Stifttel ön is ilyen egyszerűen szabadulhat meg a körömgombától. Hiszen vivőanyag a könnyedén átjut a körömlemezen, így célzott hatékonysággal kezeli a fertőzést. Nélner Ripper Stift, szabaduljon meg a körömgombától. Keresse a patikákban. A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
A Keida termába hamarabb beköszönt a nyár. Gyógy és élmény medencék, óriás csúszda, szabadtéri strandfürdő mindhárom nemzedék számára. A családfürdője itthon, Európa szívében.
SX4 plusz egy dimenzió. Már 2.785.000 forinttól. A fa életünk része. Szép és természetes. De csak akkor marad ilyen, ha hosszantartó védelmet biztosítunk számára. A kiváló minőségű Szadolin évszázados szakértelmével tartósan védi a fát, így megőrzi a fa természetes szépségét. Szadolin. Védi a fát éveken át.